Hol vannak a vizigótok? Szoktam föltenni a kérdést azon szélsőséges barátaimnak, akik tulajdonképpen a különböző nemzetvesztés és egyéb más történelmi tragédiáknak a következtében messze menő következtetéseket vonnak le mindenféle hagyományainkat tekintve, olykor-olykor összeesküvések elméleteket szőve. És én erre a régi-régi népre gondolkodtam a középkornak a legeslegelejéről, akik valaha a Keszthely melletti fenékpusztától egészen Toledóig egy hatalmas birodalmat építettek fel, a történelem egy villanására, csodálatos emlékeket hagytak, építészeti remekeket, valahogy a kultúrtörténelemben is, de hát tulajdonképpen a vizigótokat már senki sem emlegeti. Ez ránk nem vonatkozik, van egy kicsinek mondott, de tulajdonképpen közepes méretű európai népünk, ez lenne a magyarság maga, de bizony a történelem alakításában, vagy a történelmi tényeknek a feltárásában olykor-olykor hajlamosak vagyunk némi nemű ferdítésre. Az értelmezésemben a tényleg.com névre hallgató honlap fiatal történészek által ezért jött létre, hogy valahogy a tényeket a helyén kezeljük, vagy legalábbis próbáljuk meg utána járni pontosan, de lehet, hogy ez csak egy szelete a nagy egésznek. Vendégünk Lőrincz László történész, szervusz!
Szervusz!
Mi a filozófiája ennek az oldalnak?
Hát nem tudom, hogy az ismerőseid erre mit válaszolnak, nem azt válaszolták, hogy a vizigótok mi magunk vagyunk, mert erre általában ez a helyes válasz, hogy mindenki magyar volt, és ez az oldal azért jött létre, mert ezekkel a legendákkal próbál szembeszállni, ami önmagában tulajdonképpen egy reménytelen elképzelés, eleve rossz cáfolni, eleve cáfoló helyzetből kiindulni. De azt gondoltuk, hogy annyi őrület terjed, vagy talán szeride, finomabban fogalmazva habókos, bolondéria, vagy tévtan terjed a magyar múltról a neten, amivel a történészek azért sem foglalkoznak, teljesen érthető módon általában, mert azt mondják, hogy ők el vannak foglalva maguk szakterületével, és nem érnek.
Tegyünk le egy cezúrát, szerintem itt van az egyik alapvető probléma, hogy amikor ezek az egészen ostoba multidézések történnek, ennek a lélektani okait talán ismerhetjük is, el is fogadhatjuk adott esetben, de mégiscsak a tényeknek a teljes figyelembevétele nélkül történnek meg megállapítások és kijelentések, akkor én valahogy azt érzem, vagy azt gondolnám, hogy a tudomány társadalom oldaláról kellene jönnie valamilyen impulzusnak, hogy állj és ne tovább, mert ez nem így van.
Igen. Létezik azért a tudományos társadalom részéről valami, tehát például a nyelvészek megmozdulnak időnként, léteznek ilyen honlapok, mint a nyest.hu és még néhány, de az az igazság, hogy a történészek nagy része nem szívesen tölti ezzel az idejét, mikor doktori disszertációkat írnak, meg egyetemi előadásaikra készülnek. Ami mondom érthető, de ugyanakkor meg senki se cáfolja meg, tehát egy naív keresgélő komolyan veszi azt, hogy ezek tudósok, akik ott beszélnek, közben adott esetben katonatiszt, informatikus, egyebek, és hogy ami régészeti feltárásról beszélnek, azt lehet hinni, hogy ez tényleg régészeti feltárás, ami lehet, hogy az tényleg lehet, tehát hogy ezekkel kezdünk el foglalkozni.
Az infokommunikációs társadalomnak milyen veszélyei vannak, azt elég jól ismerjük. Fantasztikus az információs szabadság, de ugyanakkor ellenőrizetlen, tehát gyakorlatilag egy-egy hívószó, egy-egy fogalom beütésével néha olyan elképesztő tényeknek gondolt valami miatt, csak azért, mert ott jött a világhálón, csak azért, mert fölkerült, találkozunk szembe, hogy teljesen átváltozik a gondolkodásmódunk, vagy tulajdonképpen elveszítjük az origót, elveszítjük a kötődési pontokat. A veszély vélhetőleg akkor van, hogyha mindez beszűrem valahogy a tudományos gondolkodásba is, és egyszer csak ott valahogy ennek a nagy piramisnak az olyan megjelenik mondjuk egy nemzeti alaptanterv részeként, egy elképzelt rossz forgatókönyv alapján. Én gondolom, hogy a ti oldalatok ilyen szempontból a célközönség tekintetében azoknak a tizenéveseknek is szól, akik most kerülnek gimnáziumban, akik most találkoznak először esetleg a már saját mikroközösségben meglevő furcsa és különleges és szélsőséges ideológiákkal, filozófiákkal, gondolatokkal.
Igen. A rövid válasz az, hogy igen. Tehát elsősorban a diákoknak szól, és egy csomó ilyen, hogy mondjam, tévtan bokorral foglalkozik. Tehát például ez a hun-magyar azonosság, ami most nagyon népszerű. A sumer-magyar rokonság, ami szintén azzal, hogy a finnugor nyelv rokonság meghaladott lenne, foglalkozik a trianon ügyekkel, de a kommunizmussal kapcsolatos tévtanokkal is. És most azon túl, hogy foglalkozunk tévtanok cáfolataival, azon túl keresünk olyan dolgokat is, amelyek, ugyanis a gyerekek részéről, a diákok részéről, és teljesen érthető, van egy vágy egy pozitív történelemre. Tehát, hogy ami jó volt a magyar múltban is, ilyen rengeteg dolog van, de érdekes módon...
Mindannyiunknak van vágya erre.
De ez teljesen természetes, teljesen normális, és valóban volt is, tehát valóban van a magyar múltszemléletnek egy olyan hibás hagyománya, hogy mi folyton bujdostunk, folyton levertek minket, legyőztek minket, és mi vagyunk a szerencsétlenek.
De ez
nem így volt, ami nem igaz. És van egy olyan rovatunk is, az a neve, hogy Meldöngetős, ahol olyasmiket próbálunk előtérbe megmutatni, ami ezeket cáfolja. Hogy egy példát mondjak, kevéssé ismert az, hogy ha már itt egy rádióban beszélünk, és az infokommunikációs korszak szóba jött, hogy a telefonhírmondó az egy rendkívüli eseménye volt a maga korának. Tehát a Puskás Tivadar, aki meg egy széke ember volt, által fölfedezett, vagy nem jó ez, hogy fölfedezett, föltalált, szabadalmazott telefonhírmondó, az tulajdonképpen az internetnek is, és a rádiónak is, a hullámokon térdő rádió műsornak is az előzménye volt valamilyen szempontból. És ilyen nem volt máshol a világon. De ahhoz, hogy ő ezt megcsinálja, ahhoz ő előtte járt Amerikában, járt Franciaországban, telefonközpontot létesített Párizsban, Edisonnak volt a munkatársa. Tehát volt egy látóköre, egy széles látóköre az adott nagyvilágban, és ezt az ismeretét hozta haza ide, és ezt plántálta. Tehát nem a tarsoly lemezek és a rovásírás oldalról indult el, vagy valami olyan hagyomány irányából, ami már a múlté, hanem a saját korából indult ki, és hozott létre egy olyan hungarikumot, ami teljesen egyedi, és ez nem nagyon ismert.
Laci, neked kutatói pályád van, vagy oktatsz iskolában?
Én tanár vagyok, tehát helyre is kellett volna igazítanom ezt a fölvezetést, hogy történész, mert elsőben tanár vagyok, de szoktam, kutatni is azért.
És mi a tapasztalatod ebben a generációban, akiknek tanít? Meg se kérdeztem, hogy hol tanítasz, vagy milyen generációnak tanítasz, gimnáziumban?
Gimnáziumban.
És mi a tapasztalatod? Hogyan élik meg azt, amit mondjuk a szüleiktől hallanak, vagy azokból az orgánumokból, amelyeket most nem nevezek néven, de nem azért, mert nem lehetne ezen a rádiócsatornában, hanem azért, mert nem tartom őket érdemesre ennek, ahonnan tényleg az intézményesített hülyeség terjeng orvaszájba 0-24 órába. Tehát hogyan tudsz te ebben önmérsékletet mutatni, esetleg fölvillantani olyan nemzeteket, akiknek hasonlóan vérzivataros mélységekben és magasságokban gazdag a történelmük, mégis tudnak vele mit kezdeni. Csak mondok egy példát, múlt hét szerdán például a BBC History magyarországi kiadványának a főszerkesztője volt a vendégünk, és elmondta az angol száz történetírásnak a mienségét és a jellegét, és tulajdonképpen egy olyan nemzetről beszélünk, akik egy világbirodalmat vesztettek el. És mégis a vesztességgel is együtt tudnak élni, a múlttal is együtt tudnak élni, és ezekkel a dolgokkal is. Nyilván durva az összehasonlítás, mert az anyagi bázis, amit ebből össze lehetett szedni, az más eltérő, de azért tulajdonképpen van egy ilyen primer szint, ami a szívünknek, a lelkünknek szól, és nem a nagy társadalmi, politikai összefüggéseket kereső okos elménknek. Mit tudsz nekik mondani?
Hát akkor azt hozzá kell tenni, hogy még az angoloknak sem olyan egyszerű ez a birodalom elvesztés. Egy hónappal ezelőtt kért bocsánatot az angol miniszterelnök az amritszári vérengzésért, amikor valami 1912 tájékán volt Indiában. Tehát azért ezeknek a... és a franciáknak sem könnyű, ugye a II. Világháborús
kollaborációval. Tehát a feldolgozás borzasztóan nehéz.
Minden népnek gond. És többek között ezt is el lehet mondani, hogy igen, ez mindenkinek, mert a környező népeknek is például érdekes, hogyha már ezt hoztuk szóba, másik oldalról megnézni. Itt van például a vajdasági magyarok elleni vérengzés, ami 44-45-ben Tito partizánjai követtek el. Hogyha mi azt látjuk, hogy ez hogy próbálja letagadni a szerb közvélemény, vagy a szerb mondjuk média, vagy oktatás, akkor megértjük azt, hogy miért hiba fényezni a mi múltunkat, és miért nem fogadja senki külföldön, vagy a külvilágban pozitívabban attól azt a nemzetet, amelyik önmaga számára letagadja azt, ami történt.
Nagyon fontos és pontos dolgot mondasz, mert szerintem amikor másokon látjuk ugyanezt a helyzetet, és a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, én tegnap déli órákban tértem haza a 4 napos erdélyi munkából, és nagyon meglepő volt, hogy az egyik percben másikban hogyan került az ember a többségből a kisebbségbe, és aztán ott azokat a belső konfliktus helyzeteket megérteni, azt, hogy a külső többség ezt hogyan kezeli, hogyan viszonyul mindehez. Nagyon nagy kérdés csomag ez, és én nagyon büszke vagyok, hogy ilyen dolgokkal foglalkoztok, mert ha fiaim abban a korban érkeznek, elsőként fogom őket a tényleg.com-ra irányítani. Lőrinc László volt a vendégünk, ennyi időnk volt a beszélgetése sajnos, de remélem, hogy mindenki megtalálja majd az igazság felé vezető utat, vagy nem is tudom a helyét ezen a honlapon. Nagyon szép dolog a múlt, de megtörtént, és olyan, amilyen, és azt gondolom, hogy az identitásunk, a jelenünk, meg a jövőnknek a közhelyes összefüggése, az leginkább akkor vezet a jövőben, hogyha valami pozitivizáló energiát viszünk tovább ebből a múlt időből, és nem pedig az állandó fájdalmat.
És nem csak a múltra foglalkozunk, ezzel történelemtanárként is egyetértek különben.
Na, így legyen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.